Juthatnak a délpesti agglomerációban élők éjszaka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, holnaptól Ócsa térségét és Dömsödöt is bekapcsolják az éjjeli közösségi közlekedésbe. Több járat indul, jobb csatlakozások és új kapcsolatok segítik a hazajutást. Híreink végén a várható időjárásról. Tovább fokozódik a kánikula. Országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb holnap az északnyugati határnál alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, holnap délután 36-39 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 18 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli. 9. befejező rész. Nádas Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélget.
Augusztus 11-e. Arról beszéltünk volna ma, hogy amióta ír, azóta milyen a fogadtatása meg a kritikai visszhangja, de hát ennek egy különös apropót adott, vagy egy külön apropót adott az, hogy megjelent az emlékiratok könyve Amerikában, és most már, amint mondja, Angliában, Londonban is, tehát megvan az angol fordítás, és jönnek egyre másra kritikák éppen ezekben az augusztusi napokban. Most ennek kapcsán én felidéztem a fejemben azokat a kritikákat, amelyek magáról megjelentek itthon. És hát azt eddig is tudtam, hogy egyöntetűen lelkes és frenetikus volt a maga fogadtatása. Az irodalom tudomány körébe tartozó kritika szintjén is, de a napilap kritika szintjén is. Egy súlyos kritika született, ez a holmibeli esszékötetéről szóló kritika, ezt is megnéztem, de nem erről akarom kérdezni, hanem erről jutott eszembe az, amit már korábban meg kellett volna kérdeznem, hogy mi ez magában ez az elméletalkotási szenvedély. Mert az a kettősség az valóban megüti az embert, hogy ha végigolvasta az emlékiratok könyvét, vagy bármelyiket, mondjuk az, akár az évkönyvet is. Hát ugye az egyik nagy felfedezés az én számomra mindenképpen a maga könyvében, az a fantasztikusan pontos és nagyon érzékeny részletezés, amellyel az emberi gesztus nyelvet leírja. Ugyanakkor az esszéi azok valóban fennkölt magasságokban és sokszor általánosságban, hát ahogy az elméletnél a szokás, mozognak. Van magának két különféle gondolkodás módja? Vagy két különféle igény van magában?
Nincs, ez egy és ugyanaz a dolog, legfeljebb a két old, ugyanannak a dolognak a két oldala.
Hogy lett a két oldala?
Igen, ebben helyesbíteni akartam magamat, hogy talán még csak nem is a két oldala. Nem, én nem érzem ezeket se elvontnak, se nem érzem elméletinek, aznak végképp nem. Már csak azért sem, mert nem vagyok egy elméleti ember, nincs is meg az a felkészültségem. Hát az, legfeljebb gondolkodom, és hát a gondolataimat leírom, szerintem ez teljesen legitim. Ki hogyan értékeli, ez egy más kérdés. Vagy hogy esetleg nem olyan olvashatók, mint a szép prózai írások, ezt nem tudom. Engem éppen az lep meg, tehát az a vehemencia, amivel ezeket az eszéket nem vették tudomásul, elutasították, illetve egy olyan argumentációval kritizálták, amivel hát én nem tudtam mit kezdeni, ahogy valószínűleg az illető recenzensek sem tudtak mit kezdeni azzal, amit én írok. Ez meglepett, de hát nem, ezzel nem tudok mit kezdeni.
Nem is az volna a feladat, hogy válaszoljon a kritikákra, hanem hiába mondja, hogy nincs meg hozzá felkészültsége, ez akkor is valahol a filozófia határán van. Szóval olyan fajta esszék, amelyek a filozófia határát súrolják, vagy azok. És erre nem elég magyarázat pusztán az, hogy maga leül és gondolkodik, és leírja azt, amit gondol. Mert ha a világértelmezés igényének a szintjén nézzük, akkor lehet, hogy egytől fakad a kettő. A részletes írni tudás, meg az elméletalkotási vágy vagy igény. De én szerintem két különféle gondolkodásmód és két különféle írásmód.
Igen, hát ezek a, tehát fogalmilag ezek nem iskolázott írások. Ezért filozófiának nem nevezhetők, filozófiának tulajdonképpen még csak a közelébe sincsenek. Én olvastam filozófusokat, a magam szempontjai szerint elég sokat olvastam, meg olvasok, de ez nem jelenti azt, hogy nekem lenne filozófiai nyelvem. Nekem nincs filozófiai nyelvem, nem is akarom, hogy legyen, mert abban a pillanatban a saját kompetenciámat átlépném. Ezek épp olyan leíró jellegű írások, mint az összes többi. Kétségtelen tény, hogy ha az embernek a szenzualitása tárgya, tehát mindaz, amit az érzékszerveivel felfog, és amit aztán a gondolkodásával, az emlékezetével, ami hát a filozófus számára is munkaeszköz, ezeket rekonstruálni tud, és nyelvi szinten meg tud jeleníteni. Ez a kétszeres áttétel, ez azt jelenti, hogy amikor valamit írok, akkor ezen a kétszeres áttételen keresztül nekem végig kell gondolnom. Tehát amikor egy szenzuális szinten megírt szövegnek a végére érek, akkor elég nagy mennyiségben termelődött az agyamba gondolat, amelyet nem mondtam el, nem mondok el. Egyrészt azért, mert elmondása filozófiai iskolázatságot igényelne, de az én igényeim szerint ez nem megoldható, tehát nem tudok egy másik életet újra kezdeni. Másrésztről fölösleges lenne elhallgatni, hogy bizonyos dolgokat végig gondoltam, és ezért eszéformában vagy kritika formában írom meg. Egy-egy könyv vagy egy színházi előadás kapcsán írom meg, amit különben tapasztaltam, vagy amiről azt gondolom, hogy tudom. Ez egy állandó ide-oda játék, tehát nem hiszem, hogy a gondolkodást és a szenzualitást egymástól el lehetne választani. Van egyfajta szépírás, amelyik számára talán nem olyan égetően szükséges a gondolkodás, tehát maga az észrevétel az az elsődleges, és a gondolkodás az talán másodlagos, bár nem hiszek ebbe se igazán, legalábbis a századnak a második felében az irodalom nagyon kokettál, vagy nagyon erősen érintkezik a filozofikus gondolkodással. Még az igazán nedvdús filozófusok, mint tudom én, a Kierkegaard, vagy Pascal, általában azt a problémát, amiből a filozófiájuk származik, óvatosan rejtik. Tehát a filozófiájuk szenzuális oldalai azok fedésben maradnak. Én nem hagyhatok semmit fedésben. Nekem minden mondatomba meg kell nyílni. Nekem hasamból kell írni, mondják a németek. Aztán Bach. Nem biztos, hogy csak a hasukra gondolnak, lehet, hogy lejjebb is gondolnak. Tehát mindenképpen magyarul azt mondja az ember persze, hogy zsigerekből, csak az más szempontból, politikai szempontból veszélyesen lekötött fogalom. A filozófiai gondolkodás iskolákhoz kapcsolódik, nagy örök vitákhoz, amelyek nem eldönthetők, de időről időre egy-egy nagy rendszeralkotó mégiscsak eldöntötte őket. És ezek a viták, ezek egy szépíró szempontjából terméketlenek. A világ, meg a gondolkodás szempontjából természetesen nem, sőt, az író számára is rettentesen fontosak, hogy ezek léteznek, és megismerhetők, és az ember utána mehet. De maga a szépírás folyamata számára terméketlen. Számomra az nem kérdéses, hogy én platonista vagyok-e, vagy arisztoteliánus vagyok, mert az magam szépíró agyával mind a kettő nagyon közel áll hozzám, a Pláton talán közelebb, az Arisztotelész az zsigereimet inkább békén hagyja, és az agyamat jobban igénybe veszi, és ezért fontosabb. Vagy tudja fene? Szóval én ezeket nem akarom eldönteni, ezeket a vitákat, amiből lehet, hogy valami rossz sül ki, amikor eszét írok, de nem hiszem. Az más kérdés, hogy ez jól recenzálták, vagy nem jól recenzálták, hogy olvasók örültek-e neki, vagy nem örültek neki. Szóval ezek mind-mind más kérdések. Ezek a, se az esszék, se a nem esszék, tehát se a fikcionális írásaim. Nem látom, hogy bármit megváltoztattak volna, vagy alakítottak volna. Én ezt nem tartom rossznak, vagy nem tartom jónak. Ez valószínűleg alkati. Tehát mit tudom én, az Esterházy működés az pont az ellenkezője. Az Esterházy ez a magyar nyelvet megváltoztatta. Tehát ahogy a magyar nyelv egy bizonyos rétegéből, tehát egy réteg nyelvből csinált egy saját nyelvet, ugyanannak a rétegnek visszaadta, és ez szétsugárzott a magyar köznyelvben. Tehát magyarul ma újságot írnak Esterházy nyelven, könyveket írnak Esterházy nyelven, diskurálnak, élőszoba diskurálnak. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy az ő nyelve, az ő irodalma, az ő alkata, az reprezentatív. Tehát valamit reprezentál, ami egy kultúrának a része, vagy talán az egésze, ezt nem tudom. Én meg magamon kívül az égvilágon semmit nem reprezentálok, tehát ez alkatilag benn marad, tehát az, amit én csinálok, vagy csináltam, az benn marad egy szűk körben.
Én ezt nem így látom, mert tudja körülbelül, hogy hány olvasója volt mondjuk az emlékiratoknak? Meg tudja becsülni?
Nem tudhatom megbecsülni, de hát olyan 20 ezernél több nem lehetett.
Mert a példányszáma mennyi volt?
14 ezer volt az első megjelenés, tehát az első kiadás, a szépirodalmi kiadás.
Felelhetetlen? Volt már egy-két évben?
Az elfogyott, de az nem, soha nem biztos, hogy ezt aki megveszi a könyvet, és fölállítja pláne egy ekkora könyvet a polcára, az el is olvassa. Én nekem, mit tudom én a...
Én egy olyan könyvet olvastam, amit négyen olvastak rajtam kívül. Tényleg, mert nem lehetett kapni.
Igen. Hát azért, mert az ebbe a szűk körbe volt. De hát valószínűleg a tágabb, tehát egy kicsit kilép ebből a szűk körből, akkor ott már nem találóját, nem csak, hogy ki bármelyik könyvet olvasta, hanem egyáltalán a nevemet életébe hallotta.
De a diskurzust ezek az emberek folytatják, amelyik körből hozzám került ez a négy ember által olvasott példány.
Igen, ezennél egy sokkal bonyolultabb dolog. Igaza van, hogy a diskurzusnak, tehát különböző rétegei vannak, és hát egy nagyon szűk körben folytatott diskurzus nagyon mélyre tud hatolni egy társadalomban, vagy egy nyelvben. De én nem gondolom, hogy ez olyan lenne. Tehát nem látom vissza a módszeremet, nem múl vagy a módszereimet. Én most nem arra gondolok, hogy nincsenek epigonjaim. Az is egy érdekes dolog, hogy nem lehetnek.
Mert
nagyon testre szabott a dolog. Én magam meg szoktam nevezni mindenféle magyar hagyományt, amihez én nagyon erősen kapcsolódom, de olyan értelemben nem nevezhető hagyományosnak, ahogy például a maga az írásmód, hogy például az Esterházyt a Kosztolányihoz lehet közvetlenül kötni. Ezek mind akadályozzák azt, hogy az ember belelépjen a dialógusba, holott hát minden vágyam ez természetesen volt és marad. És az aztán a második kiadás, ugye a kérdésére válaszoljak, hogy a második kiadás a jelenkor kiadás, amiben talán 3000 példányt adtak el, úgyhogy ha 20 000-et mondom, akkor jó, mondja, hogy 30 000.
Jó, változatlan úgy gondolom, hogy ez egy meghatározó.
És ez mondjuk a legfontosabb könyvem, hát a többiekről aztán nem beszélve, ahol aztán a 10 000-es vagy 5 000-es vagy 2 000-es példányszámokról beszélhetek.
Most, a második kiadásokban.
Most, és a régebbi kiadások azok viszont 100-as vagy 1000-es szériák voltak, mert hát akkor viszont cenzurális akadálya volt annak, hogy annyi példány jelenjék meg, amennyi igény éppen akkor volt rá. Mindegy, ha olyan őrületes nagy igény lenne, akkor áttörné a gazdasági és a cenzurális akadályokat áttörte volna, vagy áttörni, nem törj át.
Nem törj át, mert végül is nem krimit írt, és általában a krimit tör is át ezeket az akadályokat.
Nem.
Maga is tudja, hogy az emlékiratok nehezen olvasható könyv, szóval bele kell lendülni ahhoz, hogy az ember átvegye az érzékelési módját, meg a gondolatmenetét, meg a fogalmazását, hát az eszéről nem beszélve, mert azok számomra is nagyon nehezek. Körülbelül 8-szor olvastam el a Kaspar David Friedrichről írott tanulmányát, vagy eszéjét, és a 8. alkalommal is maradt benne egy olyan gondolatmenet, és ez a gondolatmenet áll vagy 6-8 mondatból, amelyiknek nem tudok eljutni az értelméig. Tényleg nehéz.
Pedig a Mela Bú, tehát ennek a Kaspar David Friedrich képnek a leírása, ez nem komplikáltabb, és nem kevésbé komplikált természetesen, mint az emlékiratok. Éppen az emlékiratok tapasztalatait írtam meg egy másik szinten.
Másik szinten, tehát és más nyelven, és más gondolkodásmóddal. Tényleg
ugyanazzal. Tehát megírtam egy kép kapcsán az érzékelésnek a szintjeit, egy melankolikus ember érzékelésének a szintjeit. Épp úgy ez azért fontos, ez a különbségtevés, tehát nem egy a melankóliának az ellentetje. Ez egy nagy kérdés. De nem egy komikus embernek az érzékelését, hanem egy melankolikusét. Tehát ez olyan, mint a dur-mol különbség. Ez egy nagy különbség. Magát a gondolkodás, vagy az érzékelés, illetve a kettőnek együtt, a kettő egymásra hatásának a szerkezetét. És ez a szerkezet határozza meg az emlékiratok könyve szerkezetét is, de már a családregény vége szerkezetét is ez határozza meg. Tehát a különböző szinteknek az egymásra hatása, aminek csak egy része az érzékelés, a másik része az pedig az érzékelésnek a feldolgozása, a feldolgozás tapasztalati, illetve gondolati szintjén. Gondolkodásbeli szint.
Pontosan ez, hogy maga most gondolati szintről beszél, meg szerkezetről beszél, én meg valószínűleg inkább nyelvről beszélek, és azt mondom, hogy ahogyan egyetlen egyszer nem történt meg velem az emlékiratok könyvében, hogy nem értettem, hogy miért úgy rakja össze a szavakat mondatokká, ahogyan összerakja, hát ez történik az eszékben. Tehát többször vissza kell mennem egy mondatra, mert úgy érzem, hogy most nem akarom azt mondani, hogy konvencionális, hanem nem azon a határon belül használja és kombinálja össze a szavakat, amelyek nem bárki számára, hanem mondjuk egy felkészült olvasó számára követhetőek, tehát sokkal több önkényt érzek a nyelvében, amikor eszét ír, mint akkor, amikor regényt ír.
Ez természetes, mert amikor regényt írok, akkor egy közkincsre appellálok. Arra a közkincsre, ami, és ez is hozzátartozik azokhoz az ajánlataimhoz, amelyeket a dialógus vagy a diszkuszió számára tettem, és amelyeket nem fogadott el gyakorlatilag senki, hogy a szenzualitás, tehát hogy ha van egyenlőség, vagy egyenlőségi vágy, az ugye van az emberekben, de ha van egyenlőség, tényleges, valódi egyenlőség, az a szenzualitás szintjén működik. Tehát valamennyien ugyanúgy fogjuk föl a dolgokat, nemünktől, életkorunktól, felkészültségünktől, szociális helyzetünktől függetlenül. Vannak ellenkező állítások, tehát ez az én állításom. Most én erre appellálok. Tehát nem tudok olyan elrugaszkodott mondatot írni, nem akarok. Amikor ne venném figyelembe azt a szenzuális szintet, hiszen erről írok, amelyik nemtől, kortól, szociális állástól és az adófizetés mértékétől függetlenül azonos bennünk. Mindig erre appellálok minden mondatban. Most amikor az ezzel való foglalatosság tapasztalataiból indulok ki, akkor már nem appellálhatok erre, mert ezzel a magyar irodalomban rajtam kívül senki nem foglalkozott így, és a világirodalomban is nagyon kevesen. Tehát ez az én specialitásom. Most ha ennek a tapasztalatával foglalkozom, akkor nem tudok, legfeljebb arra appellálhatok, amit én már megírtam. Tehát azt be lehet számítani. Tehát akkor nem tudok, nincs közös kincs. Akkor az van, ami az én rögeszmém, az én gondolatom, az én elképzelésem a világról, a gondolkodásnak, a tapasztalatnak és az érzékelésnek a különböző szintjeiről és az ezeknek az egymáshoz való viszonyáról. Én ezt megpróbálom emberi nyelven előadni. Itt akkor vagy a nyelv nem emberi, tehát nem elég jó, rossz, vagy hol jó, hol nem jó, és ezért nem követhető, vagy pedig akik olvassák, vagy akik foglalkoznak vele, azok nem fordítanak elég munkát. Tehát egyszerűen a figyelmükből annyi telik, amennyi telik, és kész, a dolog el van intézve. Magyarán a dialógusban nincs benne, vagy a diszkuszióban nincsen benne. A határán van, ez kétségtelen. Amióta Németországban is mindenféle íráson megjelenik, addig azóta már összevetési lehetőségem is van. Ott is a határán van, ott sincs benne a diszkuszióban, a dolognak semmilyen formájában, és mégis természetesebben mozog.
Na, mit ért ez alatt?
Hát például azt értem, tehát hogy az egész primitív paraszti nyelvre lefordítsam, hogyha bemegyek egy könyvtárba, egy könyvesboltba, egy, tehát minden olyan helyen, ahol a könyvvel, vagy irodalommal, vagy ilyesmivel kapcsolatos, ott ismernek. Magyarországon nem, oda mehetek, ahova akarok. Ez egy nagyon jó állapot egyébként, ez a jobbik állapot. Nem okoz értelmezési nehézségeket, nem okoz. Úgy érzem, hogy egyrészt nagyobb kíváncsiság fogadta Németországba azt, amit írok, másrészt nagyobb megértés. Németországban sokkal több nagyon exakt beszélgetést folytattam mindarról, amit valaha írtam, mint Magyarországon. Magyarország exakt beszélgetést én arról, amit írtam, nagyon ritkán folytattam bárkivel.
Németországban felolvasók körutakra megy, ahol rengeteg emberrel találkozik, és abban
oltat... Magyarországon is rengeteg emberrel találkozom, nagyon sok barátom van, rengeteg emberrel beszélgetek, azok szeretnek is. Exakt beszélgetéseket mégse folytattam hazámban, arról, amit csinálok, a munkámról egyáltalán. Nem, tehát exakt beszélgetéseket, ami a tárgyhoz, például egy mondatszerkezethez tartozik. Ez egy egyszerű felolvasáson Németországban sokkal részletekbe menőbben beszélgetünk a mondatszerkezeteimről, olvasókkal, mint Magyarországon vezető kritikusokkal.
Talán itt is olvasókkal kéne beszélgetnie.
Nem, olvasók, igen, más a helyzet, más a viszony, más a közeg, más a felkészültség és a befogadási kultúra. Minden más. Én nem panaszkodom most a hazámra, szó nincs róla. Csak amióta ezt a különbséget érzékeltem, azóta többet tudok arról, hogy egy közeg mit tesz az ember életébe. Tehát, hogy magánszámai lehetnek, de a magánszámai csak annyiban válhatnak közkincsé, amennyiben a közegben megvan az erre való affinitás. A közegben csak affinitás van például, de nincs meg a hasonló működésnek az igénye, vagy a hasonló működésnek a kényszere, akkor egy furcsaság marad, akkor a magánszámnak a legfeljebb a bája marad meg, vagy a vonzódunk a furcsa magánszámok iránt, van, aki vonzódik, én is vonzódom. És Németországban ezt nem éreztem, szóval nem éreztem soha úgy, hogy én egy magánszámot csinálnék, csak mindig úgy éreztem, hogy én csinálom a magam dolgát, ahhoz mindenféle viszony lehetséges, de az akceptálásnak egy teljesen tárgyilagos szintjén tudok állandóan mozogni. Tehát nincs a dolog túlértékelve, nincs a dolog alulértékelve, körülbelül az értékén kell el, nem kerül bele a dialógusba.
Magyarországon folyik dialógus bármiről?
Persze. Nagyon fontos kérdésekről. Hát 89 óta a demokrácia működő képességéről folyik dialógus, csak a dialógusnak, hogy úgy mondjam, egy olyan formája, ahol nagyon kevés szereplő van, aki lökne egyet rajta, és magasabb szintre emelné. Tehát az általánosításnak mindig ugyanazon a szintjén marad meg a dialógus. Egyáltalán a politika lehetségességéről szól például a dialógus egyik fele, vagy a politika aljasságáról és borzalmairól. Tehát ez is egy vita, de például, mit tudom én, ahogy a Tamás Gáspár Miklós ebbe a dialógusba belepróbál szólni egy republikánus szempontból, és elmondja nekünk gondosan, hogy mi az, hogy republikanizmus, vagy mi az, amit elvileg tudnunk kéne, hiszen a republikánus gondolkodásnak Magyarországon is megvannak hagyomány, feledésbe merültek. Megpróbálja egy magasabb szintre emelni az egész dialógust, vagy az egész diszkusziót, nem megy neki se. Tehát ő is a szélén marad. A saját pártjában a szélén marad, és aztán az egész magyar közgondolkodásban végképp a szélén marad.
Hát pedig sok oka van, de ebben most nem menjünk bele. Nem.
Persze, sok oka van, mindennek sok oka van, de az én szempontomból... Az én szempontomból úgy néz ki, tehát hogy én úgy látom, hogy van, hogy ne lenne dialógus, nagyon fontos kérdésekről, de én a magam ajánlataival egy másik közegben mozgok. És abban a közegben, amiben én mozgok, ami a nagy folyama a magyar társadalom dialógusainak, nincsenek nagyon érzékelhető találkozási pontok, vagy érintkezési pontok, illetve az én szempontomból lennének, ezért van mindig egy csomó ajánlatom, csak viszont válasz nem érkezik rá.
Most komolyan, Magyarországon nem erről szól az élet. Nem arról szól az élet többnyire, amire maga ajánlatot teszel. Az emlékiratok az olyan fajta ajánlat, amiről 86-ban se szólt az élet, meg most se szól, mert valóban arról szól, hogy melyek azok a társadalmi politikai feltételek, amelyek közül valahogy ki kéne elvickéltetni ezt az életet, amit élünk.
Igen, de ez egy tévképzet, nem? Az emlékiratok könyve arról szól, hogy milyen differenciáltsági fokú a saját magamról alkotható kép. Tehát milyen egy-egy mozdulatom, mi minden tartalmazhat, hol vannak ennek az elbeszélésének egyáltalán a határai, milyen módon rekonstruálható, és ez mind-mind nagyon szorosan összefügg a magyar történelemmel, a magyar gondolkodás differenciáltsági fokával, adott differenciáltsági fokával. Az más kérdés, hogy az a napi politikai gondolkodás nem éri el, nem hogy azt a differenciáltságot, amivel én dolgozom, hanem annak a küszöbét sem. Tehát amikor a magyar miniszterelnök azt mondja, hogy kevesebb filozófust kell képezni, mert nem jók semmire, akkor én azt mondom magamban, hogy a magyar miniszterelnök csak azért mondhat egy ilyen égtelen ostobaságot, mert oly kevés a magyar filozófus. Egy német miniszterelnök vagy kancellár nem mondhatna ilyet, hiszen filozófiát tanult, és tudja, hogy a differenciálás mértéke az soha nem elegendő, tehát még kéne egy kicsit differenciálni. Tehát ilyen hülyeséget nem mondhatna. Na most, itt van egy diszkrepancia, de hát éppen ez az ajánlat. Tehát az az ajánlat, hogyha nem fogtok differenciáltabban gondolkodni önmagatokról, ami azt jelenti, hogy a szeretőtökről, a gyermeketekről, a szomszédotokról, akkor fogtok magatok körül forogni, és a saját farkatokat legfeljebb leharapjátok, de többet nem értek el. Tehát ezt lehet szemlélni. Az első emeletről, lehet a második emeletről, és lehet a harmadikról. És hát minél távolabbról, minél sokszínűbben szemlélek egy kérdéscsoportot, annál jobb.
Persze, csak ez egy minőségleg más szemlélet, és erre mondtam én, hogy ez 86-ban se volt divat, azóta meg aztán végképp nem divat, mert nagy átfogó kategóriákkal van elfoglalva mindenki, ami még csak nem is a magyar történelemre vonatkozik okvetlenül, vagy ha igen, akkor nagyon sablanosan és sematikusan vonatkozik rá. De hogy bárki a nyilvános gondolkodás szintjén eljusson addig, hogy ezekben a nagy keretekben egyének élnek, és ezek az egyének valahogyan élnek, meg valahogyan elemezhetők, meg ahogy mondja, differenciáltan lehetne gondolkodni róluk, ezt én nem tapasztalom. Ez nem a diskurzus része. Tehát ezért nincs elvevő.
Ez nem a diskurzus része, ez kétségtelen, de az is látható, és az is teljesen világos, hogy egy társadalom, amelyiknek nagyon jelentős, több száz évre visszamenő tradíciói vannak, amelyek szabadság tradíciók, vagy legalábbis függetlenségi tradíciók, ami rokon ugyan a szabadsággal, de nem összetéveszthető vele. Itt van az első zökkenő. Tehát, hogy a nemzeti függetlenség ügye és a személyes szabadság ügye kicsit összemosódott, és ahogy a lengyeleknél a Gombrovicsnak kellett ahhoz jönni, hogy azt mondja valaki a lengyeleknek, hogy az állandó mi, az elfelejtendő én. Ugyanis a függetlenség nagyon szép dolog, azért tényleg másként nem lehet tenni, mint együtt, de az ember egyedül van. És a költészet az egy emberről beszél, aki én. Nem csak a költészet, a próza is. Még az orosz próza is egy emberről beszél, pedig annak vannak tehát a kollektív tudata annak a legtágasabb. Na most ebben a vitában, ez egy nemhogy vita, ez egy tradíció a magyar gondolkodásban, vagy akár magyar életérzésben, vagy életfelfogásban, vagy világszemléletben. Én úgy próbáltam beleszólni, hogy elzárkózzam mindenféle, tehát csak és kizárólag egy ént mondjak el, hogy egy elképzelt, fikcionált ént, amiben nagyon sokféle én még beletartozhat, vagy beletartozik, és ezzel elhatároljam magam attól, amelyik megállás nélkül a többeszám első személye mögé bujik, vagy önmagát valamilyen oknál fogva, sajátos politikai vagy érdeknél fogva, tehát önmagáról feltételezi, hogy ő másokat képviselhet. Természetesen nem egy parlamentáris képviselési rendszerben, hanem diktátorként. Tehát én megpróbáltam a diktatúrának, vagy a szabadság hiányának hagyományai ellenében írni. Tehát ellenében gondolkodni. És ez egy ajánlat, és én nem gondolom, hogy ezt az ajánlatot az elkövetkezendő években bármilyen formában meg lehetne kerülni. Nem konkrétan, természetesen ezt meg lehet kerülni, el lehet felejteni. Magát a problémát nem lehet elfelejteni. Tehát abban a pillanatban, ha nincs szabad magyar én, nincs szabad, önálló, független magyar egy ember, aki mindenféle párttól, adóhatóságtól független, és rendelkezik olyan hihetetlen, beláthatatlan területekkel az életében, amelyeknek se a saját pártjának nincs köze, se a saját adóhatóságának, akkor csak visszafelé út van a diktatúrába. És akkor a diktatúrát az maga a szabadság hiánya szüli. De én arra appellálok, és én arra abban bízom, tehát tényleg van egy mély optimizmus ebben a tekintetben, mert nem, hogy a magyar társadalomnak a szabadság és függetlenség hagyományai, ha bár 89-ben erősen megtörtek, erősebbek, és keresztül viszi a társadalmat ezeken a buktatókon.
Ezt nem akarom kétségbe vonni, hogy ez a szál létezik, és nem csak az irodalomban, hanem az elvontabb gondolkodás szintjén, adott esetben még a közérzület szintjén is, csak az elvont gondolkodás hiánya, vagy a magyar filozófia hiánya miatt nem tisztázottak olyan kategóriák, amelyeknek a tisztázása most kéne, hogy megtörténjen, és ezek a kategóriák, noha az egyénre szabott dolgokról gondolkodnak, például a szabadságjogokról, abszolút bizonytalanságban mozognak, szóval megdöbbenve tapasztalom sok éve már, hát 89 óta folyamatosan, hogy mindazok, akik a szólásszabadság vagy a véleménynyilvánítási szabadság eufóriájában úsznak, mert megtörtént az, amire nem lehetett számítani, fogalmuk sincs, és nem is gondolnak rá, hogy ennek van egy másik oldala, hogy szabad az ember csak akkor lehet, hogyha hozzárendeli a saját személyes felelősségét, mert különben visszaél, és minden más. És ez nem egyszerűen a vita szintjén nem jelenik meg, hanem a magatartások szintjén nem jelenik meg. Szóval rengeteg minden véggondolatlan, olyasmi, ami nélkül nem lehet eljutni ehhez a szinthez, amiről maga szeretne beszélni.
Ez egész egyszerűen arról van szó, tehát pont az ellenkezőjéről, mint amit a magyar miniszterelnök állít. Nagyon kevés Magyarországon a filozófus. Én, miután a magyar miniszterelnök ezt állította, hogy túl sok lenne a filozófus, utána kezdtem kérdezni Németországba, hogy ott mennyi. És hát gyakorlatilag ott normális értelmiségi állást olyan nem tölt be, aki filozófiát ne végzett volna. Ami nem azt jelenti, hogy ő filozófus lenne, hanem azt jelenti, hogy filozófiát hallgatott. Ami azt jelenti, hogyha nem beszél egy egyeztetett nyelven, tehát egy egyeztetett fogalmi nyelven, akkor nem lóg labdába. Igen. Tehát itt mindenki Magyarországon magyarul, neki a saját nyelvét beszéli, és én kötelező vagyok ezt megérteni, és a saját nyelvét úgy beszéli, hogy a másik nyelvéről nem vesz tudomást. Tehát minden, gyakorlatilag minden dialógust, minden diszkusziót előről kell kezdeni. Tehát van ilyen különbség, bizony, Nyugat-Európa és Kelet-Európa között, hogy a differenciáltságnak más fokán áll. És ha itt nem következik be egy ugrás, akkor nincs más út, csak vissza a diktatúrába, egy politikai diktatúrába, nyomorba, kétségbeesésbe, és ugyanabba az önjáró verklibe, életbe tartjuk magunkat a saját kis privát szabadság eszményeinkkel, vagy függetlenségi eszményeinkkel. Tehát akkor ugyanaz az önjáró szerkezet működik tovább. Tehát itt vagy egy ugrás következik be, ha az adaptációs készsége a társadalomnak elég magas, akkor erre képes erre az ugrásra, és akkor a léc másik oldalán, amit átugrottam, a léc másik oldalán, ott már nem az adaptáció iskolája kezdődik, hanem a produkció kezdődik, az önálló produkció. Ha erre nem képes, egyrészt azért, mert a saját 19. századi eszményei visszatartják, tehát például nem képes revidiálni a legpozitívabb eszméjét. 89-ben ugye az történt, hogy a 48-as eszméket fölváltotta a Szent Istváni gondolat, amivel olyan nagyon messzire nem lehet menni. Tehát a Karoling eszmével azt hiszem, hogy Franciaország olyan sokat nem tud kezdeni, sőt az Anjouval sem.
Történnek rá kísérletek Löpen és pártja keretei között.
Természetesen, sőt, ez nagyon helyes, hogy ez történnek kísérletek, de messzire nem vezet. Tulajdonképpen a fordítottját kellett volna elvégezni, vagy a fordítottja lenne szükséges ehhez az ugráshoz. Annak a megvizsgálása, hogy a 48-as eszmében, tehát a függetlenség és szabadság gondolatban a két egymással csak távoli kapcsolatot tartó fogalom, hogy kapcsolódott össze. Tehát a személyes szabadság és a haza függetlensége, ez kellemetlenül hogyan kapcsolódott össze, még olyan nagy életművekben is, mint a Petőfi, amelyik ugye hát a lelkünk legmélyén van. Sőt, bizonyos értelemben még az olyan nagy 20. századi életműben is, mint a Bartóké. De a dolognak mindig egyszerre két oldala van. Tehát egyrészt sehol a világon nem szeretik az emberek, hogyha nem sunnyoghatnak, hogyha exaktaknak kell lenniük, mert az exaktság az munka. A munka az felelősség, tehát felelősséget mindenki irtózik tőle, mindenki vonakodik, mindenki igyekszik elkerülni. A kérdés nem ez. Ez az embernek az egyik oldala, aki ezt el akarja kerülni. A másik oldala viszont az, aki vállalja. Mert látja, hogy akkor a saját fészkét, ez egy állati ösztön. A saját fészkét nem fogja tudni megépíteni, és a saját fiókáinak nem fog tudni adni enni. Hát ezek szükségszerűségek. És hát, ha viszont kontaktusba áll a világgal, és a világnak egy része legalábbis tisztázott, vagy állandóan tisztázódó fogalmakban közlekedik, tehát ahol bizonyos tradíciók, bizonyos hagyományok működnek, és ezeket mindenki tiszteletben tartja, akkor is tiszteletben tartja, ha vitázik vele, akkor is tiszteletben tartja, hogyha dinamittal aláaknázza, mindenképpen tiszteletben tartja, azzal operál. Ezzel nincs kitérést.
Mindenesetre az teljesen biztos, hogy ez a előre fele való mozgás, az nem jutott el a személyességnek semmiképp arra a szintjére, amit maga próbált ajánlatként megfogalmazni, mondjuk az emlékiratokban. Egyébként ez szerintem nem jelenti azt, hogy a maga ajánlata nem vált a diskurzus részévé.
Nem, én ellenkezőleg mondom, nem vált a diskurzus részévé, semmilyen formában nem a dialógus tárgya, amit én csináltam. Nagyon kevés embert érint, és nagyon kevés ember foglalkozik ezzel. Ez így nagyon helyes, nagyon jó. Azért, mert ellentétben a maga véleményével, én úgy gondolom, pont fordítva gondolom. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenki feladhatatlanul magában hordja. Ez a közös nevező. Tehát az igenis. Mindenki, aki hülyeséget beszél, az is, akinek a seggén is feje van, hogy Vörös Sándort idézem, tehát aki a legokosabb a virágon, mint a pedagógus néni, az is csak ugyanazzal a szenzualitással fordul a világhoz, vagy alszik, mint én. És amit én megpróbáltam az emlékiratok könyvében, radikális módon, vagy viszonylag radikális módon, az én kezem is, erről is beszéltünk már, az én kezem is meg volt kötve, a mi által, a közös nevező által, de viszonylag radikálisan megpróbáltam leírni, ez közös. Tehát ez közkincs. Az más kérdés, hogy a működésnek, tehát a társadalmilag elfogadott gondolkodásnak milyen fokon tárgya, vagy milyen fokon szabja meg a minőségét.
Ez a kérdés, semmi más nem kérdés.
Hát igen, az már nem az én kérdésem, tehát ez nem az én dolgom, ahhoz nekem...
Most erről beszélünk.
De igen, csak ahhoz nekem nincs mit hozzászólnom. Én nem vagyok pedagógus, nem kell a katedrára kiállnom, nem kell semmit megtanítanom, nem vagyok a nemzet tanítómestere.
De, annyiban igen, amennyiben azt maga is tapasztalhatja, meg maga is tudja, hogy egy nyilvános beszéd ezekről a dolgokról, tehát amennyiben a maga könyve a diskurzus részévé válik, mehet a konvenciókat lazító irányba, és mehet a konvenciókat szorosabbra fogó irányba. Ezért nem mindegy. Ebben az értelemben szerintem, noha nem egy össztársadalmi vita szintjén, de a maga könyve a beszélgetés részévé vált, sőt, ennél több, a szemlélet részévé vált. Legalábbis abban a körben, amelyik azért egy vélemény formáló csoport, és amelyik elkötelezettje volt a maga könyvének. Én ezt így tapasztaltam a saját közegemben. Tehát nem lehet ezekről a dolgokról, amelyekről maga ír, és amelyekről most beszélt, nem lehet a maga könyve után ugyanúgy gondolni, és nem lehet ugyanúgy beszélni róla.
Csak ehhez akkor sincs, nekem nincs, ha ez így lenne, vagy így van, én nem érzékelem így, de akkor sincs mit hozzátennem, vagy nem ezen nem tudok mit.
Nem is kell, hogy kezdjem bármit is, csak maga azt állította, hogy nem része a dialógusnak, én meg azt állítottam, hogy igen, lehet, hogy csak látensen, lehet, hogy nem erről folyik a Népszabadságban vita, de jelen van, és meghatározóan van jelen. Most függetlenül a kritikai szintől, mert hát arra gondolom nem volt panasza.
Nem, hát nem, hogy nem
panasz. Még fogadtatás egész.
Igen, mondta. Nem, hát sőt, ellenkezőleg nekem az szembe mondjuk az Eszterházival, akit hihetetlenül szeretnek, tehát az egy szeretetnek örvendő ember, mindig az irítséget, az utálatot és a gyűlöletet vonzza magához, és hihetetlen kritikai támadásoknak volt az egész pályafutása alatt kitéve. Én nem. És tehát én állandóan azon, utána én egy ilyen, inkább egy megközelíthetetlen ember vagyok, aki még magát se tudja megközelíteni, nem hogy őt, és inkább egy elviselhetetlen, tehát nem mint szeretetre méltó, aminek nem örülök egyébként. Sokkal jobban szeretnék szeretetre méltó lenni. De mindig az a az volt a problémám, hogy hát ez egy ennyire egyöntetű, akkor biztos itt valami baj van, szóval velem van valami baj. Tehát a kritikai fogadtatásról már nem, hogy nem... Úgyhogy kifejezetten örültem, amikor az utóbbi években ilyen rettenetes negatív kritikák jelentek meg, amelyek mindent kétségbe mondtak.
Magyarországon?
Igen. Másutt is, Németországban is van egy Sibylle Kramer nevű kritikusnő, aki könyvről könyvre elkísér a negatív kritikáival, az alapvetően negatív kritikáim. Tehát ez elem...
Maga jó?
Hát persze, hogy jó vagyok, mindenki jó. Nincs olyan, aki...
Legfőbb, miért mondja?
Mert tud bánni a hiúságával, vagy nem tud, beengedi a dolgozó szobájába a hiúságát, vagy nem engedi. Ezek nagy kérdések, hogy beengedi-e például, és hogy... hogy
befolyásolja az írásban az...
Igen, vagy hogy tartja kinn a küszöbön kívül, mint egy kushadó szörnyeteget. Az írók hiúságánál borzalmasabb nincs, az egy szörnyeteg, az egy rettentes szörnyeteg, nem tudom, hogy
milyen hatással van az írásra?
Mindenképpen pusztító hatással van.
Na jó, de ez miben áll abban, hogy...
Többféle. Az is nagyon rossz, amikor az embert tönkreverik. Tehát mit tudom én, volt az életemnek egy olyan szakasz, amikor tönkrevertek. Az nem nyilvánosság előtt zajlott, hanem a nyilvánosság kizárásával. Tehát az, amikor a magvető két kéziratomat évekig fektetett, és mindenütt elmondták, hogy milyen rossz, amit csinálok.
Már magán közlendőként.
Hát szerkesztői véleményként. Két okból, egyrészt azért, mert nem merték megmondani, hogy van egy tiltás, ami csak valamikor 87-ben derült ki, vagy talán előbb derült ki, talán 86-ban derült ki számomra. Mások tudták, akik a tiltást kapták, csak én nem tudtam. Tehát kénytelen voltam elhinni, hogy tényleg rossz, tehát a hiúságomat megsértették. Ha azt mondják az embernek, hogy csúnya vagy, hát akkor elkezdi a kezét, lábát úgy tartani. Tehát vagy direkt úgy tartja, mintha nem lenne csúnya ő, és annyira akar tetszeni, hogy az mások, vagy pedig elhiszi, és akkor a lányok szokták a mellüket, hogy vagy azért, mert túl nagy, vagy túl kicsi, és akkor úgy összehúzzák magukat, a fiúk meg a farkukat, hogy túl nagy, vagy túl kicsi, és akkor amiatt túl büszkék lesznek, vagy túl félénkek. Szóval ezek rettentes, hát ezek rémek, ezek szörnyek, hát ami a mondataim, azok bár kontroll alatt tartott minőségek, vagy tárgyak, de hát azok legalább olyan érzékenyek, hanem érzékenyebbek, mint a testsémám. Mert a testsémám az egy olyan adottság, amin hát legfeljebb egy kozmetikai műtéttel lehet változtatni, egy nagyon durva beavatkozása, amit az ember akár akar, akár nem, elfogadja. A mondat az ennél törékenyebb, mert hát ezt végül is ő csinálta. Most ezt, ha sokat sokszor azt mondják, hogy ez rossz, azt elhiszi, és elkezdi gyűlölni a világot, és most ez nagyon nehéz volt. Ez az a 8 év, amíg ez tartott, az rettentesen nehéz volt, hogy a kollégáimat ne utáljam, hogy magamat ne utáljam, hogy a rendszert ne utáljam, hogy semmit ne úgy gondoljak, hogy emiatt gondolom. Vagy vigyázzak, féken tartsam az emiatt gondolások szisztémáját. Találjak megfelelő szabad kifutókat neki.
Ezt akkor is tudta már, hogy ezt kell csinálnia? Vagy ezt csak utólag fogalmazom?
A feleségem nagyon sokat segített ebbe. Tehát ezt egyedül lehet, hogy nem bírtam volna ki. Ezt ma már nem tudom eldönteni, de nem, tehát nem effektív segített, csak néhány józan mondat, ami nagyon fontos volt. De az ellenkezője is ilyen borzalmas. Tehát amikor, mit tudom én, az ember díjakat kap, meg kényeztetik, meg tehát mindenféle történik vele, ami különben úgy minden nap nem szokott történni, tehát ami nem tartozik a normális hétköznapi élethez, akkor ezt elhiszi. a hiúsága miatt. Tehát elhiszi azt, hogy ő ilyen gyönyörű lenne. És akkor többet nem látja magát a tükörbe, hogy hát ezért ez elég relatív, meg hogy mihez képest, meg hogy ezt hogyan értékeljük. Tehát ezt is el kell rakni, ebbe is bele lehet pusztulni. A mondatok is hihetetlen sérülékenyek erre. Ez erre talán még sérülékenyebbek, mint a sikertelenségre, vagy az elutasításra. Mert ha elutasítanak, kényszerítve érezhetem magamat arra, hogy még jobban meg, még karakteresebben megfogalmazzam, még radikálisabban. Azt mondjam, hogy dögöljetek meg a szónak az egészséges értelmében. Tehát egy gyümölcsöző reakció lehet.
Ez is egy Dafke reakció, az is
Dafke,
lehet.
Dafke, persze, hogy Dafke, de ez a szó nem jutott eszembe. De ez minden művészeti tevékenységben gyümölcsöző lehet. És ebben az esetben a felelősségérzet nem sérül, sőt, tehát jobban át kell gondolnom azt, hogy nekem miért van szükségem bizonyos dolgokra, és másoknak miért van szükség rám. Tehát a létem a világban miért nem hiába való.
Ilyen szintig?
Igen, igen. Tehát a depressziónak meg kell teremtenem az ellentettjét magamban, ahhoz, hogy élni tudjak, de mit közbevágtam. Valamit akart mondani.
Csak elámultam, hogy maga ilyen szinten képes magát meggyőzni arról, hogy érdemes élni, meg érdemes leküzdeni a depressziót, hogy magára a világnak szüksége van? Ezt nem. Szokta mondani?
Nem, ez rettentes lenne ilyesmiket mondani. Ezt a tanító bácsi mondja belőlem, hanem azt mindenképpen meg kell mondania az embernek magának, hogy mi ez a specialitás művészeti tevékenység esetében. Az ember könyvelő, akkor nem. Mi az a specialitás, ami őt elválasztja a másiktól. Te ezt nem tudja megmondani, akkor kész, vége. Meg kell tudni.
Ő dolga? Tényleg az ő dolga?
Hát kell, ha nincs, erre nincs rálátása, mások hisznek a buta művészekbe, én nem. Ezt kell tudnia. Ugyanis akkor, ha erre nincs reflexiója, akkor rettentesen sérülékeny, amit csinál, az 3 napra szól akkor, egy szériára szól. Hát akkor, hát nem tudom, Jancsó Miklósnak hosszúak a snittjei, hát ezt a Jancsó Miklós tudja, ő találta ki, nem véletlenül hosszúak a snittjei, valamilyen kényszerhelyzet, valamilyen vonzalom, hát mindenféle alakította ezeket a hosszú snitteket, hát ő ezt tudja. Erre van, kell, hogy legyen reflexiója. Még akkor is, hogyha ezt esetleg nem tudja megfogalmazni, de megtudta, azért jutott egyáltalán szembe. És ilyen értelemben gondolom, hogy szüksége van a világnak. Hát a világnak specialitásokra van szüksége, mert egyrészt akkor elaludna az unalomtól, de ismételhetetlen példányok vagyunk, és hát a specialitások, a kivételesség, a különlegesség, az minden irodalmi vagy művészeti tevékenység esetében hát valamilyen szinten megnyilvánul, ezt tudni kell.
Akkor miért mondta azt az előbb, hogy örült ezeknek az utóbbi években megjelenő olyan kritikáknak, amelyek valóban az egész tevékenységét kis jó indulattal kétségbe vonták, szóval kis túlzással fogalmazok, de kétségbe vonták, szóval a mondataitól kezdve a gondolkodásmódjáig, az ítéletalkotásáig, a látásmódjáig, gyakorlatilag mindent. Akkor miért mondja, hogy ennek örült?
Formálisan, ez kétségtelen egy formális mondat volt. Minden esetre egy reflexiós felületet adott számomra, amivel eddig mindig problémám volt és van. Az esetek többségében az ember találgat, de hát azért mégiscsak kénytelen valahogy belülni saját magát, meg azt, akivel beszélget, vagy aki vele beszélget. Tehát ezt nagyon figyeli. Ezt a személyes beszélgetésben is rettentesen figyeli az ember a másikat, hogy honnan mondod. Ezt szokták is kérdezni. Ez nagyon magyartalan hangzik nekem, de mégis ez egy reális jó kérdés, hogy jó, de honnan mondja?
Honnan beszélsz?
Hogy milyen hátsó gondolataid vannak magyarán. És ha ezeket mind tisztázni próbálja az ember, akkor azért a szimptóma összeáll. Tehát, hogy ő minek a szimptomája, mert mindenki betegség is egyben. Tehát, és a másik minek a szimptomája.
Vannak biztos jelek, szóval nagyjából tényleg be lehet lőni azt, hogy mondjuk azért, mert ezt az embert átitatta az irodalmi életben igen elterjedt méregadag, és azért, mert frusztrált, és azért, mert személyiség problémái
nem,
vannak.
Nem, ilyen személyesen szinten? Gondolom, nem, abszolút nem ilyen szinten gondolom.
Nem.
Az, hogy különböző folyamatok vannak. Például nem szereti egy irodalmi élet, tehát egy egészséges irodalmi élet, nem szereti, hogyha a fején vannak túlsúlyos személyiségek. Én azt már évek óta érzékelem, hogy teher, tehát terhes vagyok bizonyos értelemben, bizonyos embereknek, következő nemzedéknek, stb. Terhes. Tehát túl sok volt az egyértelműen pozitív recepció, bosszantó. Túl sok volt a díj. Az egymás után következő díjak. Hát csak állandóan reszkedtem, hogy ne állj, mert gyűlölni fognak. És nekem nem jó. Hát miért jó? Hát miért jó, hogy üljek egy szobába a díjak tetején, és gyűlöljenek? Túl sok volt a feltételezés, hogy gazdag vagy, meggazdagodtam. Nem gazdagodtam meg, de hát ezt nem lehet bebizonyítani, hát hogy bizonyítsam be, engedjék nekik be a szobámba, és nézze meg, hogy szerény körülmények között élek. Túl szép a kertem, rengeteges mennyiséget dolgozok azért, hogy szép legyen, mert ez egy szenvedély. Szóval egy csomó olyan dolog, ami kihív egyfajta reakciót, ami idővel majd elrendeződik, megtalálja a maga lukát, ahova beleeshet. De hát így értem a szimptomát, hogy folyamatok. Na most én ezt nem úgy fogom föl, hogy ezzel aztán elhárítok mindenfélét, hanem azt igyekszem megnézni, hogy mi benne, ami rám vonatkozik valóságosan, és mi az, ami csak úgy vonatkozik rám, mint szimptomatikus jelenségre. Tehát én magam is egy szimptomatikus jelenség vagyok. Tehát ilyen értelemben, amin én nem tudok változtatni. Tehát én a személyiségemet ilyen dolgok miatt nem tudom megváltozni. De hát írás közben mindenképpen ezt a küszöbön kell hagyni.
Valami ok annak van, hogy ezek szerint Magyarországon sem, de Nyugat-Európában sem trafált bele a maga szempontjaival és látásmódjával és témájával valami olyasmibe, amiből valóban egy forradalom nőtt volna ki a gondolkodás szintjén. De nyugodt, kinőhetett volna.
Hát nőhetett volna, de nem nőtt, tehát a nagymamám...
És miért nem trafált bele?
Bicikli és nem villamos.
Csak magyar ebben szeretném tudni, miután ennyire szenzitív és ennyire kényes és ennyire izgalmas dolog az, amit maga mond. Mégsem.
Azért kellemetlen, amit mondok.
Kellemetlen.
Mindenkinek kellemetlen. Olyan, mint egy irritáció. Az, hogy én azt mondjam az embereknek, az olvasóimnak, a nőolvasóimnak azt mondjam, hogy ők nem csak a nőket szeretik, hanem a férfiakat is, és nem csak a férfiakat, hanem a nőket is, és a férfiaknak is ugyanezt. Mert nem azt szeretik, hogy férfi vagy nő a másik, hanem azt szeretik benne, hogy a másik. És az, hogy a másik az nem a nemi szervükhöz van hozzá kötve, vagy az elsődleges nemi jellegzetességeikhez, hanem mindenféle más, ezt nem szeretik. Szétfeszíti az élet napi csinálhatóságának a kereteit. Ilyen irritációkra az embernek szüksége van természetesen ahhoz, hogy életben maradjon. Az ilyen irritációkkal való konfrontálódásra. De ezt akkor is úgy fogja föl, mint irritációt.
Ezt a vonulatát értem, azt a vonulatát viszont nem értem, hogy amit már megbeszéltünk annak idején 89-ben, hogy maga egy alap emberi dimenzióhoz teremtett nyelvet, és vett észre olyan dolgokat, amelyeket mindannyian gyakorlunk, és adott esetben kellemes vagy kellemetlen titokként éljük át, hogy hogyan látjuk a másik arcát, meg hogyan véljük a sajátunkat megmutatni. Ez nem sérti azokat a konvenciókat, amelyeket az előbb említett alaptételes sér. Tehát ennek örülni kéne, ez bele kéne, hogy trafáljon abba az igénybe, ami azt hiszem, hogy mindenképpen benne van, mert a titok nagyon jó dolog, meg van tényleg, amit nem szabad, meg nem érdemes, meg nem kell kimondani, de ez speciál az a szféra, ahol jól is eshet a dolgok megnevezése és kimondása.
Én csak arról beszélhetek, hogy nekem az a realitás én szememben, hogy az emberek egyrészt én is, nem csak ők, hanem én is, a szerelmi életüket titokban élik, nem kötik senki orrára. Nem azért, mert olyan rettenetes dolgok történnének, hogyha ezt nyilvánosságra hoznák, hanem a dolognak az a természete, hogy két ember között zajlik. És az egyik ember nem pontosan tudja, hogy a másikban mi zajlik, és állandóan ezt próbálgatják, hogy ezt fölfedjék. És akkor ez már nem is szerelmi harc, hanem hatalmi harc. Tehát egy rettenetesen komplikált játék, ami önmagában olyan, mint egy világképlet. Tehát, hogyha ebbe valaki belelátna egyszerre két ember fejével, akkor azt mondhatná, mint a középkori aranycsinálók, hogy embert csináltak, aranyat csináltak, meg van a világképlet. És azzal együtt történik ez, hogy mindenki tudja magáról is, meg a másikról is, hogy egyrészt végrehajtja azokat a sémákat, azokat a sematikus gesztusokat, amelyeket a szüleitől sajátított el, tehát nevelték rá, és ha ebből kitör, akkor is csak ahhoz viszonyul, amire nevelték. Tehát ilyen értelemben a saját terének és idejének örökre fogja. Kivéve pillanatokra, amikor a másikkal való egyesülés különböző pozícióiban ebből kilép. Tehát ezért is őrzi, mint féltett titkot, mert ez valóban egy nagyon rejtélyes, sajátos dolog. Egyrészt van ez a titkos életünk, az éjszakai életünk, másrészt a másik véglet az a pornográfia, vagy az obszenitás. Tehát amikor ugyanarról, ami a lelkem csücske, ami minden vágyam és minden úhajom, ugyanarról valami elképesztő nyelvem elkezdek beszélni. Vagy nem beszélek, tehát a kettő között a nem beszéd. Most ennek a viselkedésbeli megfelelője, ami a viselkedésbeli sémája, az, hogy az emberek egyrészt érzelmesek, tehát turbírkolnak, végeérhetetlenül és értelmetlenül, most az én szempontomból, illetve hihetetlen durván és ocsmányul locsognak össze teljesen iszonytató butaságokat, de a szentimentális, érzelmeskedő vonal és az obszcén vonal épp úgy megfertőzi a saját viszonyaikat, mint ahogy a politikájukat megfertőzi a hallgatás. Tehát ez egy rettentesen bonyolult összjátéka az úgynevezett, amit a keletiek külső és belső realitásnak mondanak, a külsőnek és a belsőnek, amiről Európában majdnem semmit nem tudunk. És hát a politikusok legalább olyan kevéssé akarnak tudni róla, mint a hivatalnoknak, mert nem tudják konzekvensen aztán az életük részévé tenni. Én sem, csak egy-egy kivételes beszélgetés, vagy nem tudom, hogy mi erejéig, vagy a papíron, vagy egészen kivételes kapcsolataimban. Az én életem dialógusának sem tárgya a munkám. Tehát valamilyen módon az életem realitásából én se tudom levonni az én munkám konzekvenciáit az életemben. Hogyha én konzekvens lennék, és az életem realitásában olyan nyitottságokra lennék képes, amilyenre a munkámban, hát akkor már vagy elpusztítottak volna mások, megköveztek volna, vagy én pusztultam volna el azon az ellenálláson, amit másokban ez kelt.
Azt mondja, hogy amit maga tud, az a tudás szintjén használható, de nem használható a gyakorlatban. De, nem csak a maga számára, más számára sem.
Nem így van. Amit én tudok, azt mindenki más is tudja. Sokkal...
Nem érzi, érzékeli.
Vagy érzékeli. Sokkal differenciáltabban érzékeli és tudja, mint ahogy én azt képes vagyok leírni, hiszen a nyelv az egy közvetítő közeg, sőt, egy elég nehézkes közeg, zenei közvetítő közeg, és sokkal jobban tudja. Technó vagy a nem tudom én miért, ez sokkal jobban tud ugyanarra az ütemre lötyögni, ahogy egymásban lötyögünk. De hát Mozart vagy Bach ennek a metafizikájáról, vagy ennek a transzcendenciájáról is mindent tud, amiről a technó semmit nem tud. Bár tudja a fene, lehet, hogy tud. De minden esetre a ritmusáról tud valamit. Élni akarás ritmusáról, a szaporodás ritmusáról, nem tudom, sokat tud. Most ehhez képest a nyelv az egy sokkal nehézkesebb közvetítő közeg, aminek nem mindenféle béklyók vannak a lábára kötve. Ahhoz a differenciálsághoz képest, ahogy mindenki érzékeli a másikat meg a világot, és mindenki nagyon jól dönteni is tud a saját alkatának szempontjai vagy érdekei szerint, ahhoz képest ez egy nehézkes dolog. Az más kérdés, hogy ez a hallgatás, tehát van a erről való hallgatás óriási birodalma, ez az európai kultúra, és hogy itt ezzel a tudással inkább csak manőverezni lehet. Mindenki használja ezt a tudást, a manőverezésnek a tárgyává teszi. Én viszont nem tettem a manőverezés tárgyává, hanem egy történetet írtam belőle, ahol összefüggéseket teremtettem egymástól látszólag távol eső pontok között, érzetek között, és ez teszi ki ennek a nyelvét, vagy a kvalitását ennek a munkának. De hát nem csak ez, az emlékiratok könyvéről van szó, mert hát minden, miután az eszemet tudom, ezt írom, és ezt fogom írni, ameddig még tudom az eszemet.
Elhangzott, amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, 9. befejező rész. Nádos Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélgetett, szerkesztette Bán Magda. A Portré műsor felvétele 1997-ben készült, és legutóbb 2002. október 24-én hangzott el a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
Az aranyszamár. Apuleius regényét Révai József fordítása nyomán rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán. 9. rész.
Hipata, Larissa, két szomszéd tartomány, s város is egyben. Közös határok fönn a hegygerincen egy utat képez, sziklák, szálfák között, hová most baj, rontás költözködött. De erről majd később. Larissából menekültem, Hipatába eljutottam, s leltem végre rózsát. Kerítés őszfej mögötte, s három erős fiú. S mert emberré válni gyötört forró vágyam, legelni nyomban a rózsák közé hágtam. Álmok futásom itt hamar véget ért. Hasztalan döntöttem gyönge kerítést. Magam is ledöntve súlyos karok által fogoly lettem újra. Átkoztam sorsom-e pörgő kereket. Másnap már befogtak. Húzhattam szekeret.
Megérkeztünk, ez már itt az enyém az olajfákig. Ott van a birtokhatár. Azon túl Xenofon földje terpeszkedik.
Most nem éppen falmuks nimfák tanyája. A cserjék és fák sűrűjébe rejtve Marsisten megszállottjai várakoznak, hogy igazságuknak tűzzel és vérrel szerezzenek érvényt.
Mely igazságuknak?
Az igazság sokféle. S ha kardod villogni akar, csak válasz ki egyet, gondosan ügyelve arra, hogy ellenkezzék azokéval, akiknek vére folyására áhítozó.
Háború lesz?
Lándzsások, íjászok, 10 kohorsz állugrásra készen.
És most velünk mi lesz?
Hogy mi? Megyünk jogainkat megvédeni. Xenofon ellenébe, igaz öreg?
Nézzétek azt a csordát!
Szép állatok! Xenofoni!
A te földeden apó!
Nos hát ezért jöttünk, hogy hasonló tévedés a jövőben ne essék. Meghúzzuk az olajfák vonalában a határt. És egy csapásra rend lesz. E tucatnyi karós, a jó kötelek igazságot osztanak ma még. Trasileo, Szípiosz, vártassatok előre, te meg csacsi nyomukba, szed a lábadat.
Jobban tennéd, öreg, ha kevésbé sürgetnél. A jó és a rossz is megvár, ha akar. Xenofon nagy úr. A minap a vásárban fecsegtek róla. Birtoka hatalmas, kedve szeszélyes. Úgy hívlik legutóbb leányszöktetett. És ott a távolban katonák ezrei. Lesik vigyázva egymás lépteit. Béke és egyesség, mondják a vezérek, s tappot sem engednek a maguk igazából.
Itt vagyunk, fiaim. Munkára! Imhol a térkép, amely pontos útba igazítást ad. Miért meg, kedvesem, add csak azt a karót. Így, te meg Szípiosz fiam, sújts rá a jókorát a szekercével, hisz erős vagy akár a bivaj.
Hé, ti! Mit műveltek ott? Vagy nem tudjátok, hogy uram Xenofon földjét tapossátok?
Nyughas jó ember, ez a föld, ahol mi állunk, barátunké Demoká részé. Uradnak e rögökhöz itt már semmi köze.
Azt mondom, pusztuljatok innen gyorsan, míg szépen vagytok. Gazdám bármely pillanatban itt lehet.
Ha itt lesz, hát itt lesz. Neki is megmondjuk, amit kell.
Béke veled, jó ember. Ne zavard a munkánk, amit teszünk jogos. Okmányaink szerint ez a föld az enyém. A három olajfa a határ. Ismered ugye a polgármester pecsétjét?
Nem ismerek senkit és semmit. Takarodjatok innen, mert különben kutyáimat uszítom rátok.
A kutyáidat? Magad vagy az egyik. Gazdád hű talpnyalója. Na! Gyertek csak! Van még karunk, elég, majd elverjük innen mind a falkátokat.
Ó, fiaim, fiaim, békesség, ne intézzük haraggal, amit szép szóval is lehet. Halld derék, pásztor, veled semmi dolgunk. Tárgyalni majd a gazdáltal fogunk.
No, azzal fogtok is, mert ahol közelek csatlócsaival. Hé, uram, erre! Vendégeid érkeztek!
Imhol közeleg a nábob. Vállas fekete fickó szemöldöke orrtövénél összefut. Ránk se hederít. A marhákat vizsgálja kitartóan.
Uram, uram! Ezek itt földet foglalni jöttek. Azt mondják, a törvény nekik ítélte.
Azt, ott, már messziről kitűnt. Fogd be nekünk azt a fekete tarkát, aztán hajtsd utánunk. Kövér húsa parázsra való.
Üdvözöllek, nemes Xenofon. Ugye megismersz? Szomszédod, de makárész vagyok. Békés szándékkal jött.
Na mire válsz, fickó? Azt akarod, hogy magam dobjam nyakába a kötelet?
Azt mondják, hogy három olajfa határkő. Írás is van velük.
Írás? Az jó. A törvény szent, tisztelnünk kell. Hadd látom a papírt.
Ó, áldjanak az Istenek, nemes barátom, tessék, olvasd. Ugye mondtam, fiaim, minden rendben lesz. Kiváló szomszédunk, megértő elme is, ami több. Nagy lelkű.
Itt az áll, hogy az olajfáktól számítva az útig, e földdarab téged él.
Úgy van.
Az olajfáktól.
Onnan, nemes Xenofon.
Vágjátok ki mind. Ha nincs olajfa, határ sincs. Ti pedig takarodjatok innen. Hé, szolgál! Te mit mondtál neki?
Hogy rájuk kerestem a kutyákat, ha nem tágítanak.
No hát, tedd is, amit mondasz, mert még fecsegőnek tartanak. Aztán tüstént fogd be a marhát. Rajta, fiúk, szaporál! Írtsátok a fákat!
És a csatlósok nekiláttak nyomban, hogy uruk parancsát híven teljesítsék. Ám a három fiú nem nézhette tétlen, s karókkal, kövekkel útját állta volna a buzgó szolganépnek, csak hogy Xenofon a pásztort legott szaván fogta, az pedig sietett hozni a kutyákat. Jöttek is a dögök, nyáladzva, csaholva, iszonyú fogakkal a fiúkba martak. Rövid volt a tusa, s igen egyenlőtlen. Apó és a két báty ott maradtak holtan. De még a nagyobbik mielőtt halt volna, Xenofon szívébe mártott a kését. A legkisebb fiú, akit megmentettem, hosszú vágta után, nyomban fellármázta a faluja népét. Indult a falu elégtételt venni, s csordaként zúdultak a szomszéd majorra. Levágtak mindenkit. Vezérük Kálmosz hátamra kapva kutatott egy asszonyt, hogy a zavarosban buja kéi vágyának céltáblája legyen, s hamar megtalálta. Ott lapult az asszony a sötét veremben, karján kisdedével szörnyű félelemben. Nyájas volt Kálmosz, csitította őket, s már-már lépre mentek a hizelgő beszédnek.
Angyel.
Mit akarsz, Kálmosz? Ereszel! Mellemről vittel ocsmány kezedet! Hát ezért volt minden! Engedj, gyalázat!
Dehogy! Dehogy ereszted! Akarlak bárhogy! Férjed ott lóg rongyként! De szelleme lát minket! Lássa csak! Hogy tárod ki árnyékod nekem? Hogy szántam fel forró öled vanítását? A Tartarus visszhangozza!
Nem! Nem! Még akkor sem, ha megölsz! Gyilkos! Gazember! Istenek segítsetek!
Jaj! Megrúgtál! Ringyó! Te rohadt hús! Te mocsok! Pusztuljon hát, fagycsad! A gödörbe vele!
Ne! Ne! Engem inkább! Ne!
No! Gyermekgyilkos szatír. Reszketek dühömben. No, lábam lódulj, s pontosan találj célt. Tapos szét a mocskot, e föld szégyenét. Állj meg, Lucius. Állati külsőd már állat belsőt takar. Ha most lettél igazán emberré, akkor légy állattá ismét, és vérszomja csillapítsd. Kálmosz összetörve, feje horpadva, vége bizonnyal. S gyilkosa te vagy.
Nem.
Nem tehettem mást, szörnyetek volt. Az asszony, mint kőszobor, ott ül megdermedve, Nem fogja fel észre körötte, mi történt. Nem hagyhatom magára, mert halmazok erre vetődnek bosszúvágytól hajtva, nem kímélik őt sem. Leülök elébe, tán valamit felfog zavart ezével.
Mi vagy te? Ki vagy te, fiam halálának megtorlója? Te szent állat, hogy állattá lett szent. Tán Merkur maga szürke szőrcsuhában.
Lenyűgöztem őt, ez segíti a dolgom. Kisé odább állok, s újra leülök. Most vissza megint. Csak felfogja valahogy.
Egek, ez a hang. Ez isteni parancs. Meg lehet, hogy Hádesz négy lábú hírnöke. Akaratom övé. Követnem kell. Követem hát. Tán férjem és gyermekem ott len, újra láthatom.
Na végre, megindult. A hátamra mászik. Elhát innen gyorsan. De hová? Talán legjobb lesz Diamond táborába. Hisz Xenophon bátyja ott az egyik vezér. Ismeri az asszonyt, s tudja bizonnyal, mit kezdjen vele.
Bocsáss meg, uram, a szokatlan küldöttségért, mellyel a tárgyalást megzavarom. Öcsém Xenophon cselédje ez itt. Tanyájukra lovas csapat zúdult. Fölégettek mindent. Férjét, gyermekét megölték, s a többi cselédet is.
A hír meglep, de nem ér váratlanul. Halljátok ezt? Követ, urak! Gyűjtogatás, mészárlás. Ti hogyan vélekedtek a dologról?
Érthetetlen, uram.
Szinte képtelenség.
Férjem a galambdútra kötve, és ez képtelenség. Ó, Istenek, basszút! Basszút a az emberekre!
Ékezd magad, asszony. A polgármester úr előtt állsz, és ő mindig tudja, mit kell tennie.
Nos, Heron, s ti vezéreim, hallottátok. Lovas csapat tört Larissa földjére. Nem kósza birkanyáj, fegyveres zsiványok. Öltek és égettek.
Uram, biztosíthatlak, hogy e bajhoz Hipata seregének nincs köze.
Nincs? Akkor kinek van?
Talán valóban martalócok tették. Törvénnyel, joggal mit sem törődők.
Nevetséges érv. A határkörzetbe mely vakmerő banda merészkedne, tudván, hogy 10-10 kohorsz lappan körüle?
Márpedig tőlünk senki sem lehetett. Éppen most, mikor a békéről tárgyalunk. Feltételezésed, uram, épp oly nevetséges...
Na, majd elválik. Heron! Induljon egy kohorsz! Tudd meg, mi történt. A parancsnok te vagy. A többiek pedig legyenek fokozott készültségben, terveink szerint.
Egy teljes kohorsz. Uram, ezt nem teheted.
És miért nem?
Mert nyomban felbillen a hadi egyensúly. S helyére ismét csak akkor kerülhet, ha mi is mozdulunk.
Erre nem lesz módotok, hogy miként és merre vonulunk, nem verjük dobra.
Akkor pedig, uram, mi fogjuk jelenteni. Ez több, mint kötelességünk.
Ti itt maradtok. És ha a kötelesség tüze oly nagyon hevít benneteket, jelentsétek a fáknak! Van belőlük elég? Végeztem, urak! Fogjaim vagytok!
Megállj, uram! Sérthetetlenségünket tisztelned kell.
Szabadságunkban nincs jogod korlátozni minket.
Fűtjünk a jogra, amikor népem álszent pimasságotokat szenvedi. Tárgyalni jöttök, békéről fecsegtek, és közben derék polgáraim vérét csapoljátok.
Uram, erre neked semmi bizonyítékod. Egy őrült nőszemély hagymázos fecsegése. Semmi több.
Vigyázz, uram! Meggondolatlan lépésed szörnyű baj zúdít Larissára, Hipatára egyaránt. Még visszaléphetsz. Kezedben a döntés.
A döntés már az Istenek és az igazság kezében van. Ti akartátok így, jó szándékunkkal, rútul visszaélve. Katonák, vigyétek a két szószegőt.
Legyen. De minden felelősség terát hárul, Diamond.
Ne, vigyétek őket, vasatra járjuk!
Nevedet, aki élve marad, átkozni fogja.
S e nővel itt mi legyen, uram?
Óvjátok őt, ápoljátok. halmozzátok el minden jóval. Ő a mi szent háborunk koronatanúja. Egy élve maradt áldozat a sokat szenvedett népből, melyet barbár ellenség tizedelt.
Az istenekre, Héron, hát számot kell adnom, ha egyszer kérdenek. Vigyázzunk rá nagyon.
Hadd kérdezzek én elsőnek, uram.
Nos,
ha mégsem odaátról sújtott le a kard.
Részletkérdés, Héron. A fő az, hogy van támadni okunk. Na?
Indulj azonnal! Ha időt nyerünk, tért és helyzetet nyerünk.
Ó, te négylábú isteni vadék. Igavonó barom leszel újra. Még hogy Hádesz hírneke. Gyügyi azt, hogy miket nem fecseg. A sok szörnyűség, ami történt vele, eszét vette jócskán. Kurta fizetség, hogy Daimon sátrában pihenhet. Hé, ti ott?
Igen, Isten.
Ezt a dögöt Fortuna vetett elibénk. Rakjátok meg rogyásig dárdákkal, szükségünk lesz valamennyire. Aztán hozzátok a szurkot.
És a cél, hová vetni fogjuk őket, merre van?
Ostoba kérdés. Ott lejjebb a fák mögötti síkságon. Ezrednyi melkas, szív és tüdő. Rakjátok meg jól a többi barmot is, míg lent mozog valaki. Kezünk nem maradhat üresen.
Tehát sosem lesz vége. Ízis, miért nem cselekszel? Elhagytál engem s mind az élőket. A rossz sors szolgájává tettél. Ahová csak lábam nyomát sújkoltam vérfolyt patakokban. Nem várom be, míg tengerré dagad. Megugra mindent, de merre? Amott Daimon serege lopakszik észrevétlen, hogy lecsaphasson orvul hipat a szárnyára. Erre sáncok, karók zárják el utamat. Csak az omlás előtt nem áll akadály. Ott van az maga. Választásom más nincs. Inkább nyakam szegem, mint hogy tovább lendítsek az öldöklés kerekén.
Itt az első tucat. Tartsd meg jól, komám. Hé! Hey! Te dög! Tám bükölj már beléd! Fogd a kötővégét! Üsd a bitangot! Kányvád a nyakába! Sugítsd, hogy megfulladjon! Arra ne ereszd! Vigyázz! Ott a mélybe zuhan!
Élek, és lent vagyok. Iszkolni innen gyorsan. Most ez a leghőbb óhajom. A lábam rettentően sajog. Van még másik három, velük tovább vonszolódhatom. Jó, bordáim közé, mintha tördöfködnének. A repülés rokonaim közül csak Pegázusnak dukál. Ott a csalidban kissé megpihenek, aztán vánszorgok tovább, amíg csak tehetem. Fegyveresnél közelek. Hú, istenek, cseberből vederbe estem.
Azt mondod, megindultak?
Legalább egy kohorsz.
A nyavaja essen beléjük. Megelőztek minket. De talán még nincs veszve minden. Siessünk vissza nyomban jelenteni a tapasztalatokat.
Nem jó, míg innen felérünk, addig ők elhúznak. Minden perc, melyet lomhán elherdálunk, végzetes lehet. Gyors figyelmeztetés kell itt. Fújd meg a riadójelet!
Jól beszélsz. Igaz. Már fújom is. Okuljanak belőle társaink és mozduljanak.
Valami kürtje?
Ott len. Onnan jött a hang.
Ketten vannak, látom őket. A csalidból igyekeznek kifelé.
El kell kapni őket. Tüzes nyilatra járjuk.
No, itt meg nem állhat senki. Elszabadult a pokol az isteni tüzes haragja. Most már rejben. Minél messzebbre, hogy ne lássam, ne halljam, miként vetszi torkát ez elvakult népség. Zengőn ordítanám, álljatok meg!
őrült dühötökre féket dobjatok, hisz a végzetes halál mindig kész elvégezni dolgát. Mesétek hát ki vaksi szemetek, konok eszméken hízott hájogát, s a fűszálon ragyogó harmadcsepp, a légtengerben lebegő madár, a világra búvó újszülött győztes értelmével mérjétek magatok. Hú, Ízisz, miért adod nyelvemre ezt szavakat, ha kimondani nem tudom őket, s közben látnom kell, amit látok. De hisz, már nem is látom. A színek, kiújnak a színek. Fekete foltok közt fehér villódzás a világ, ónszürke árnyak remegése. Szédülök. Csak a tengerpartig bírjam. Éget húsom sajog, szétroncsolt lábam alig vonszolom. A hűs haboktán enyhítik sebem. Már hallik a moraj. Még néhány lépés. Ez itt a homokföveny. Már nem látom, érzem csak. Már semmit sem látok. Szurok sötét a világ. Megvakultam. Hú, Ízisz. És még mindig élek. Könyörülj rajtam, Istennő, pusztíts el. Így élni, szenvedni, ne hagyj engem tovább.
Ködös szellemed, Lucius, most sikerrel idézett meg. Az vagyok, kihez reménytelen perceid során sokszor fordultál vígaszért. Hallgass meg engem, minden elemek úrasszonyát, ahogy te és a hozzád hasonló gondolatúak neveznek. Úgy véled, utad végéhez értél, mivel erőd végső cseppjeit emészted, halált kérsz fejedre, miként bűnösökére szokás. Különös, hogy magától a teremtéstől kéred ezt, indokod a végső kétségbeesés. Megértelek, ahogy kínod kívánja, úgy lesz, de szánalmat ne remélj. Szűnjön meg hát verni állat szíved, s legyen díjad a békesség. Ám ez a béke nem a sírba szállók irgalmas mozdulatlansága, nem kihúnyó láng, hanem izzás szító melegség legyen, amely a nagy élet forrását táplálni hivatott. Pusztulj állat, s mint ember ébredj újra. Nem az, aki voltál, hipatába igyekvő gondtalan ifjú, silány praktikákkal, boszorkány cselfogással életet megfejteni akaró. Légy az, amivé a szenvedés tett, s a mások iránt érzett kétségbeesés. Durva írhád, melyet oly soká viseltél, csak próba volt, és lecke is egyben. Hiszen szívedben, mint gyenge hajtás, régóta él kísértés a jóra, s a természet iránti tisztelet. S tekergő ösvényekre csupán türelmetlenséged vetett. Szenvedésed volt az igaz út, és rajta te magad a vándor, ki végre helyes irányt lelt. Ha szörnyű patáid helyett újra lábikráidra tekinthetsz, indulj el tüstént Hipata felé, s menj, míg megtalálod a teremtők táborát. Fogd e jelvényt, melyről egy bagoly tekint rád, s ne csodálkozz, hiszen Pamphile is eszköz volt kezemben, hogy bizton megleld az utat. Nos, a képet felmutatva jelentkezz, és csatlakozz hozzájuk. Seregük még csekélynek mondható, ám az az erő, mely szívükben lakozik, hatalmas. Papjaim ők, és te is azzá leszel, kik az új harmóniát hirdetik. Céljuk, A működés, amely a teremtő rend és a megvilágosult elme győzelmes fegyverével gyakorolja hatalmát. Oly magot vetnek ők, melynek termése a hullámzó idősodrában egykor gazdagon beérik majd. Indulj, Lucius! Minden teremtés anyja szólít, s ha bennem hiszel, úgy utadról téged semmi le nem téríthet. Kelj fel, és emberhez méltón járj. Kelj fel, és járj emberhez méltón.
Hatalmas Isten! Hát eljöttél mégis. Beteljesült a csoda. Fehér húsom, lábam is, kezem újra mozgatom. Ó, Ízisz, köszönöm! Lásd neved egy örökké valóság után ismét emberhangon kiálthatom. Szívemet biztos erős tenyér markolja át. Sugárzó hited. Ember szememben lobognak a színek. Fehéren harsog a kék tengerfodra. A part menti fák zöldje zengő nyugalmat áraszt. Csak amott, a távolban az a narancsvillódzás égeti szemem. Arra indulok. Utam arra vezet. Közel megyek egészen megtudni, immár hol tart az öldöklés, mely az elméket oly sötét ködbe vonta. Sárgája virít. Ó, színek! Pompázó, szörnyű színek! Hát így kell újra eszmélnem reátok. Bevégeztetett. Ki győzött? Nem tudni. A vesztes az élet. Igen, úrnő. Indulok már is. Ez az az út. Durva ácsolmányok merednek szélein. Sorvadó emberformák kikötve rajtuk. Némák is mozdulatlanok. Mennem kell. Lépés lépés után. Iszonyú a csend. Hangomat viszem azokéhoz adni, kik a békét, a teremtést hirdetik.
Szamár. Apuleius regényének rádióváltozata. A 9. befejező rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Apuleius Szabó Sándor, Lucius Tordi Géza, Demokarész Horváth Sándor, Szépios Stankai István, Mirmex Stankai Ádám, Trasileon Vajda László, Pásztor Prókai István, Xenofon Kránic Lajos, Kálmosz Fonyó István, Asszony Nagy Anna, Daimon Inke László, Ízis Béres Ilona. Közreműködött Balázsi Gyula, Budai István, Gáti Oszkár, Nádai Pál, Pataki Jenő, Patasi Tibor, Simon Péter. A felvételt Kosárszky Péter, Kornides Tamás és Pápai Mónika készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Linka Ágnes. Rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán.
A regény rádióváltozata 1981-ben készült, és legutóbb 1995. április 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Briess Kadániel nevében is.